Sziasztok, ez itt a Tekergők, a Danubius Informatika Technológiai és Informatikai Podcastja. Most egy nagyon fontos témát hoztam nektek, amivel sajnos nem beszélünk eleget, bár kétségkívül egyre több és több szó esik a nők IT-ban betöltött szerepéről. Három kolléganőmet ültettem most egy asztalhoz, Szabó Sanoda és Zsófit, Gerencsér Nórit és Domoszlányi Dórit.
Én azt tanácsolnám egyébként a szakmát választóknak, hogy olyan hivatást választanak, ami iránt így szenvedélyt éreznek. Onnantól kezdve nem fáradtság küzdeni.
Meg szerintem az is egy fontos dolog itt, hogy az informatika az nem feltétlenül csak a fejlesztési részből áll. Tehát, hogyha esetleg valakit az mondjuk pont nem érdekel, akkor még tök sok más opció van.
Szerintem a legtöbb, amit így tehetnek, meg tehetünk mi is, hogyha mi nem fújjuk tovább ezt a lukit, hogy nők az IT-ban, akkor előbb-utóbb ez nem lesz téma. Úgyhogy ne azon keseregjenek, hogy ők nők, és nem dolgozhatnak az IT-ban, meg nem lesznek elég jók, hanem csinálják, tanulják, meg is legyenek ügyesek.
Sziasztok! Köszönjük, hogy itt vagytok!
Szia!
Szia!
A kontextus szerintem egyértelmű mindenki számára. A nők alapvetően alul reprezentáltak mind az informatikában, mind az informatikai oktatásban, és ez elég sok problémához vezethet. A megszokottakon kívül egyébként ahhoz is, ezt nagyon sok kutatás igazolja, hogy a csapatok diverzitásának hiány sokkal kisebb az eredményesség, amit el lehet várni egy csapattól, kevesebb nézőpontot hoznak be egy projekt tervezésénél, és sokkal korlátosabbak is az ismeretek erről. Egyébként a Forbes és a Wall Street Journal is egészen sokat publikált. Mielőtt elkezdenénk a beszélgetést, arra szeretnének titeket kérni, hogy meséljetek egy picit arról, hogy pontosan mivel is foglalkoztok a Danubiuson belül.
Sziasztok, Dori vagyok. Én rendszerszervezőként, Scrum Masterként és időnként tesztelőként dolgozom. Nem, hogy marketingesként kerültem, de csak útközben átalakultam. Több mint 8 évvel dolgozom már a Danubiusnál. Ez az első IT munkahelyem.
Sziasztok, én Zsófi vagyok, közel 5 éve csatlakoztam a Danubiushoz rendszerszervezőként. Én is egy kicsit pályamódosító kategóriába tartozom, a korábbi munkahelyemen inkább üzleti elemző pozícióban tevékenykedtem, ami részben érintette az IT iparágat, de elsősorban digitális közszolgáltatások fejlesztésével foglalkoztunk. Viszont érdekelt a szoftvervilág, ezért jelentkeztem a Danubiushoz. Eleinte biztosítói, oktatási doménben próbáltam ki magam, az elmúlt kb. 4 évben pedig nemzetközi projektben veszek részt oktatási doménben, analisztként.
Sziasztok, én Nóri vagyok, és kevésbé kalandos az életem. 4 éve vagyok a Danubiusnál backend fejlesztőként, és jár a területen dolgozom, összességében pedig most már 7 év tapasztalattal rendelkezem a szakmában.
Mielőtt belevágnánk, nagyon érdekelne, hogy mit szeretek a legjobban az IT-ben, különösen arra való tekintettel, hogy milyen feladatkörben tevékenykedtek.
Én szerintem azt, hogy ez nagyon nem egy monoton és unalmas munka, tehát hogy azért minden napunk tud máshogy kinézni, és szerintem elég nehéz beleunni. Én azt szeretem, hogy nagyon sokféle emberrel tudunk együtt dolgozni, és különféle csapatokban is ki tudtam eddig is próbálni magam, ami vagy bejön, vagy nem, vagy megvan a csapat összhang, vagy nem, de szerintem ez egy tök jó része az IT-nak, vagy legalábbis ránk, hogy nyilván aki nem annyira szeret csapatba dolgozni, az is meg tudja találni a saját területét, de én személy szerint szeretek így emberekkel együtt dolgozni, és közösen gondolkodni.
Ez én válaszom is kapcsolódik egy kicsit a Dúréhez. Én a változatosságot szeretem a munkánkban. Egyrészt, hogy emberekkel dolgozunk együtt minden nap, emellett viszont a feladatok változatosságát is nagyon szeretem, tehát nem egy nagy képezett fogaskerekének érzem magam nap, mint nap, hanem egy teljes folyamaton pici részleteikbe belelátunk, és nagyon izgalmas, hogy akár az igények finomításától egy UX megoldásnak a kiválasztásán keresztül a fejlesztés részleteibe, menőtervezésébe is bele tudunk látni.
Én leginkább azt szeretem az IT-ben, hogy így nem korlátozol igazából, hogy a bármilyen témára tudunk alkalmazást írni, ezért bármilyen témába bele tudunk kicsit tanulni a domain szinten. Ez szerintem tök inspiráló tud lenni, és az, amit a többiek is mondtak, hogy a csapat, hogy így egymástól tanulunk, sok jó ügyes ember az elég előre tud írni minden szinten, mint emberi fejlődésre, mint pedig szakmában.
Nézzük is meg akkor az egész problémakörnek talán a legelejét, bár teljesen a legeleje úgyse lesz. Beszéljünk egy picit az oktatásról, kíváncsi vagyok, mit gondoltok, mekkora arányban lehetnek informatikai képzéseken jelenleg Magyarországon a nők? Szabad tippelni nyugodtan?
elküldted a számot.
Én 30% köré lőttem volna be.
Uh-huh. Én kicsit csalok, mert 3 évben voltam egy konferencián, ahol elhangzott a 30% környéki adat, nem tudom, hogy azóta ez hogy változott, de érdekel.
Hát én abban tudok kiindulni, az én időmben körülbelül 120-an voltunk, abban 3-an voltunk lányok a műszakunkon, úgyhogy szerintem én kevesebbet tippelni, nem sem tudom, mindenki
számít, hogy a matekozom a 30%-ot hozzak.
Szóval a 2021-es adat a legfrissebb, én megkockáztatom, hogy radikális változások azóta nem történtek. Ez az Organization for Economic Cooperation and Development nevű weboldalnak kezdeményezésnek az Education at a Glance nevű riportjába származik. Ez szerint Magyarországon 16%-ban vannak reprezentálva női hallgatók az informatikai képzéseken. Érdekes módon egyébként a többi mérnöki szakon ez valamelyest magasabb, ott átlépi a 20%-ot is. A 25-et már...
Az se olyan túlerős.
Nem igazán. Mi gondoltuk ugyanáról az arányról az informatikai vállalatoknál, hogyha csak azt az állományt nézzük, akik valóban informatikai feladatokat is látnak el, tehát egy IT cégnél dolgozó, HR-es vagy irodavezető nem számít, egy fejlesztő vagy egy analiszt.
Én azt gondolnám, hogy azért ott magasabb az arány, mert nagyon változatosak a szerepkörök, ugye IT cégnél, tehát nem kifejezetten gondolom, a programozók kerülnek ide a számításra, úgyhogy én itt emelném a tétet egy ilyen 40%.
Én szintén abból tudok kiindulni, ami a tapasztalatom. Voltam már olyan cégnél, ahol 40 kollégával egyedül voltam nő, de az a 40%-éket nem hangzik rosszul.
Hát én 35 körül gondolnám köbben.
Itt viszont a legfrissebb adataink 2023-asak, és bár a McKinsey-nek ez egy átfogó EU-s publikációja, ez azt mondja, hogy IT szerepkörben az EU-s átlag 22%. Nem rossz tippek amúgy. Viszont ha azt is nézzük, hogy az IT cégeknél beleszámoljuk azokat a munkavállalókat, akik nem informatikai feladatokat látnak el, akkor ez felugrik 37-re. Tehát ez sokat elmond arról, hogy milyen szerepkörökben foglalkoztatnak még az IT cégek is nőket. Konkrét magyar adatokat nem tudunk, viszont az EU-s elemzések azt írják, hogy Magyarország ezekben a tekintetekben eléggé hátul kullog, úgyhogy azt gondolhatjuk joggal, hogy bőven 22 alatt van ez a szent, valószínűleg korrelálva az egyetemi arányjal.
Danubius, nem tudjuk ezt az arányt?
Nem, de... Egyébként szerintem, ha tippeletek, akkor 30% körül vagyunk, de ezt jól megnézni. Továbbíve egyébként a beszélgetés fonalát, kíváncsi lennék véleményetekre. Szerintetek, hogy hogyan érzitek, milyen nőként dolgozni egy olyan szakmában, ahol azért jelenleg inkább férfiak vannak, akár ügyfél oldalon nézve, akár a munkatársaitok tekintetében. Mik ennek mondjuk a klasszikus értelemben vett előnyei, vagy miért jó egy ilyen felállásban létezni?
Igen, talán szerintem, amitől könnyebb az az, hogy nincsenek olyan típus konfliktusok, amik egyébként akár nők között előbb-utóbb előjöhetnek.
Például?
Mivel én csak ilyen területen dolgoztam, nem ismerem ezt a részét a dolgoknak, de amit az ember lát sorozatokban, meg másoktól, nevetok, hogy érkezem.
Igazából nekem is a tapasztalataim mondják azt, hogy minél heterogénebb egy csapat, annál hatékonyabb tud lenni a munkavégzés, és annál több nézőpontot tudunk behozni egy-egy projektbe.
Nem tudom, mert Nóri említetted ezt a tipikus, amit ők között kijönnek konfliktusok, és most ezt nem tudom, hogy ez mennyire megint ilyen sztereotíp gondolkodás, hogy jaj, hát a biokisztisek is úgyis összekapnak, meg petykálnak, meg tudom én. Nyilván ez valamennyire azért létező dolog, de például én itt ezt annyira nem érzem nálunk. Lehet, hogy meg kevesebb vagyunk, vagy nem tudom. Mert most közben megnéztük, és ilyen 30% körül vagyunk lányok a Danubiusnál, de én nem tudom, én alapvetően, tehát hogy iskolákban is, meg utána is eléggé ilyen férfi többségű társaságokban voltam, úgyhogy nekem ez eléggé megszokott.
Igazából szerintem nagyon sokat számít ennek a kérdésnek a megválaszolásában az, hogy milyen cégnél dolgozol. Tehát, hogyha olyan a kultúra, és a cég olyan személyeket vesz fel, mint például a Danubiusban most tapasztaltam, akkor igazából számomra teljesen mindegy, hogy férfival vagy nővel dolgozom, mert egy közös kultúra alakult ki, és én nem érzem se előnyét, se hátrányát igazából annak, hogy én nő vagyok, illetve hogy férfiakkal vagy nőkkel dolgozom együtt.
Viszont a kérdésnek a másik oldalát is, hát erre valami más tudtok még mondani. Vannak esetleg hátrányai annak, hogy alulreprezentáltak a nők egy csapaton belül, meg mondjuk, hogy 10-ből ezek szerint 7-8 alkalommal férfi kollégákkal kell együtt dolgoznotok, akár ügyfél oldalon, akár házon belül?
Szerintem a női szemszög hiánya ugyanolyan zavaró lehet a projektekben, mint mondjuk az ellentéte, tehát hogyha csak nőt dolgoznak, tehát mindig egy másfajta gondolkodásmód az jót tesz a csapatoknak. Nőként hozhatjuk a sztereotíp tulajdonságokat, az empátiát, a context switchre való rugalmasabb hozzáállást, tehát ezek a skillek tudnak jót tenni például egy csapat dinamikának. De ugyanúgy a férfiaknál is meg vannak ezek a tulajdonságok, amik hiányoznának egy csak női csapatban.
Én ezzel tökéletesen egyet tudok érteni.
Igen, akkor ez megint az jön elő, hogy a több féle nézőpont összetétülő csapat jobban tud működni, amit ugye mondtál is az elején is. Nyilván vannak különbségek így átlagosan nemek között, de inkább a egyén szinten, hogy ki milyen kompetenciát tud behozni.
Mit gondoltok, van-e bármi, amiben nektek mások lehettek az élményeitek, akár a tanulmányaitok során, akár a munkában, mint a férfi kollégáitoknak, vagy hallgatótársaitoknak?
Én ezt elmondanám, hogy én nem informatikát tanultam az egyetemen, én turizmusról jöttem, ahol meg pont fordítva volt, tehát 30-ból volt 3 fiú, többi lány, tehát hogy én tanulmányaimból ezt pont a másik oldalt láttam.
Én úgy tapasztaltam, hogy a tanulmányaim során, tehát az eleinte sokkal jobban érződtek a nemi különbségek. Tehát én egy általános iskolában is volt számítástechnika órám, és egyébként gimnáziumban meg informatika szakra jártam. Itt még abszolút éreztem, hogy a tanárok előnyben részesítik a fiúkat, és mi csak úgy igazából dísznek voltunk, tehát nem látták fontosnak azt, hogy velünk külön foglalkozzanak. Szerintem más szakmában még jobban érezhető a férfiak és nők közti bánásmódban a különbségek. Amikor a Danubiushoz kerültem, nekem ezek abszolút így megszűntek.
Nézzünk egy picit a kihívásokat, amikkel szembesülnötök kellett, akár amiatt nők vagytok, akár másokból. Fel tudtok idézni olyan konfliktusokat esetleg a múltból, amik köthetőek voltak ahhoz, hogy mondjuk női munkavállalóként ültetek az íróasztalnál?
Nekem ugye egy csak Danubius tapasztalatom volt, igazából jó plusz ügyfél oldal, ami azért egy kicsit más világ tud lenni.
Persze.
De szerintem amúgy ez egy nagyon nehéz kérdés, mert szerintem sok esetben nem feltétlen lehet meghatározni, hogy esetleg ha ellenállásba ütközünk, az miért van. Hogyha lehet az tényleg amiatt, hogy mondjuk nőként vagyunk ott egy férfi társaságban, de simán lehet, hogy a képességeim nem voltak éppen olyanok, vagy nem úgy érveltem valamiért. Tehát, hogy szerintem ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, és nagyon, szerintem ez egy nagyon nem jó irány, ha valamire úgy csak azért is ráhúznánk, hogy jó, azért nem fogadták el ezt a javaslatomat, mert nő vagyok. Úgyhogy cégen belül úgy érzem, hogy ez a kultúra megvan, hogyha valakivel akár együtt gondolkodunk, akár vitázunk valamin, akkor észérvek mentén tudunk beszélgetni, úgyhogy szerintem nagyon fontos egy ilyen kultúra kialakítás akármilyen környezetben.
De nekem a korábbi munkahelyemen tapasztaltam az ügyfél oldalon olyat, hogy igazából szenior tanácsadóként mentem üzleti és IT folyamatokat felmérni, és hogyha egy férfi kollégámmal mentem interjúzni, aki esetleg junior volt, és hát ezt kommunikáltuk is, hogy tanulni jön velem, partnernek őt szerették volna tekinteni, és ugye én, mint a jegyzőkönyvvezető kisasszony voltam a szemükben. Igazából ezt a sztereotípiát a idővel a saját viselkedésünkkel tudjuk szerintem legjobban befolyásolni, tehát munkavégzésünkkel bizonyítjuk, hogy így partnereit lehetünk.
A jegyzettel is tök jó, hogy mondtad, mert azt szerintem még egy csomószor még mindig létező dolog, hogyha mondjuk valamilyen megbeszélés van, és akkor valakinek ugye jegyzetelni kell, akkor először mindig a női kollégára néznek rá, akkor is, ha nem feltétlenül van olyan szerepkörben, hogy neki kéne erről gondoskodnia.
Tóri említette, hogy nem biztos, hogy ő tudott jól érvelni adott szituációba, és azért nem hallgatták úgy meg, hogy kellett volna. Szerintem ez azon is múlik, hogy az embereknek milyen a személyisége függetlenül a nemüktől. És én inkább azt tapasztaltam, hogy ha kicsit velem kapcsolatban tartózkodóbbak is voltak, szépen mondva, akkor egyébként a férfi kollégákkal is. Tehát ritka az olyan tapasztalat nekem, hogy tényleg azt érezném, hogy ez azért van, mert mondjuk én nő vagyok.
Ez annyiban csatlakoznék, hogy szerintem a nőkre egy picit az is jellemző, hogy nagyobb az önkritikájuk, kisebb az önbizalmuk, tehát kevésbé mernek megszólalni, hogyha nem 100%-ig biztosak abban, hogy most ez a helyes válasz, tehát nőként talán ennyi különbséget még érzékeltünk.
Ez tök jogos, hogy lehet kevésbé merünk hülyeséget mondani,
igen,
mert akkor abból sokkal jobban lefele tudnak minket megítélni.
Zsufi, te említettél egy kvázi konfliktust. Volt esetleg erre valamilyen megoldásod, hogy ezt kezelni tudtad, vagy ezzel sajnos együtt kellett élned ebben a szituációban?
Én igazából addigra már szereztem annyi tapasztalatot, hogy ne adjak egy ilyen női sztereotíp reakciót, hogy megsértődök, tehát elfogadtam, hogy ez egy hosszú évek alatt kialakult kultúra, úgyhogy úgy álltam hozzá, hogy én meg fogom mutatni azt, hogy a szakértelmem az elegendő ahhoz, hogy partnerként tekintsenek rám, és ne csak a férfi kollégáimra.
Erre rá tudok én is csatlakozni, mert nekem is az a tapasztalatom, hogyha kicsit az ember így hátrányból is indul, amit te segítesz a másiknak az ő problémáját megoldani, onnét kezdve már el fogja ismerni azt, hogy egyébként te is értesz valamit, és azért vagy ott, hogy együtt dolgozzatok.
Ja, csak az lenne egy szép világ, hogyha nem lenne akkor ez a hátrányból indulás, hogy lehet akkor pluszba bizonyítani kéne, hogy vagyunk kompetensek, és azért vagyunk ott, mert mi értünk hozzá, és nem feltétlenül úgy kéne kezdeni, akkor nekem meg kell mutatnom, hogy én tényleg jó, hogy itt vagyok, és értek ehhez.
De nekem az egy biztató tendencia, hogy az IT iparágban, tehát mióta a Danubiusnál dolgozom, én ezt már nem érzem, hogy nagyon sok plusz bele kellene tennem.
Cégem belül biztos, hogy nem.
Abszolút.
De az ügyfeleknél se jellemzően számomra legalábbis.
Hát mondjuk nekünk lehet az is más, hogy nemzetközi projektekkel dolgozunk, és azért az a nyugaton már megoldották felfogás, mert valamennyire azért itt is látszik, hogy ott is azért teljesen más lett a felfogás, mint mondjuk egy magyar cégnél. Nem tudom, ki szerintem Nóri
többen dolgozott. Az hazai projekteken ez még előfordul néha, de tényleg ritka egyébként, és szerintem inkább ez személyiség függ.
De akkor kifejezetten az a jelenség, hogy nektek kiemelten bizonyítani kell, hogy figyelembe vegyék az álláspontatokat?
Igen.
Uh-huh. És nekiként van valami konkrét megnyilvánulása, vagy csak a bánásmódbeli különbségek ütköznek ki mondjuk egy férfi kollégával szemben, hogyha összehasonlítjátok?
Most nem tudom, hogy ez pontosan válasz lesz a kérdésre, de én voltam azért már nagyon sok olyan megbeszélésen, ahol megválaszolni el tudtam a feltett kérdést, de addig nem fogadták el nekem semmi, nem egyébként a férfi kollégámat tehát ugyanazt, belefűzve egyébként, hogy ahogy Nóri is elmondta, és akkor onnét kezdve már tök rendben volt a válasz, ez sokszor így belefutottam ilyenbe egyébként.
Tudtál ezzel valamit kezdeni, vagy ez egy annyira egyértelműen messziről induló helyzet volt? Vagy?
Próbáltam bizonyítani, ugye, amit a Nóri is mondott, hogy nem teljesen fair, egy ideig egyébként így bosszantott, aztán rájöttem, hogy nem engem minősít, én tudok válaszolni a kérdésekre, most nem rajtam keresztül hallják meg, az nem az én bajom. A lényeg, hogy a projekt haladjon, és tudjunk előre menni.
És ahogy Nóri említette, ebben egyébként a saját kollégáink csapattársaink tudnak segíteni, hogy elfogadtassák, és a mi véleményünket
kérdésik
a
biztos
is. Igen.
Beszéltünk itt már néhány sztereotípiáról, akár Zsófi esetében a juniorabb, de cserébe férfi kollégának a megítéléséről. Dórinál volt edzetelés, Nórinál a bizonyítás szükségessége többek között. Voltak még más sztereotípiák veletek szemben, amit így megtapasztaltak, akár aktívan, akár passzívan másik oldal felül?
Igazából nekem olyan történetem van, amikor elbúcsúztattuk az ügyfél oldalon az egyik olyan nagyon kedves kollégát egyébként, akivel együtt egy nagyon nehéz projektem verekedtük át magunkat körülbelül másfél éven keresztül, és az egyik ilyen megjegyzése az volt, hogy amikor először meglátotta a kosztümben betipegve, hogy na, megint hoztak ide egy hát szobanövényt, és úgy mondjam, hogy majd nem lesz túl sok funkcióm, és hogy milyen kellemes meglepetés volt neki, hogy akkor egy partnerre talált bennem a projektben. Úgyhogy volt ilyen kellemes. Nagyon keserédes.
Nem mondok rá semmit, a szívem szerint mondanék,
ezt kiváltanod egyébként, csak ez adott eszembe.
Elég vágom, ez tök fontos, hogy beszéljünk ilyenekről is. Hát ez nyilván, főleg egy távozó emberről van, szóval nagyon nehezen lehetett volna bármit kezdeni. Másik oldalon nézve a dolgokat egyébként volt már olyan helyzet, ahol azt éreztétek, hogy pont egy előnyötök válik abból, hogy nők vagy tűnt?
Igen, mert több a női vécia, de az jössz van.
Meg kevesebb
a versenyző.
Végül is.
Egyet tudok mondani, bár nem tudom, ez mennyire előnynek számít-e, és egyébként nem is értem a lehetőséggel, de volt, hogy LinkedIn-en úgy kerestek meg, hogy szeretnék a csapatot női kollégákkal bővíteni, és nagyon várnak oda. Nem mentem.
Még a mentorálásról beszéljünk egy keveset. Volt esetleg olyan mentorotok, vagy példaképetek a szakmában, aki nő volt, és tudtátok követni, meg kikérdezni olyan helyzetekben, amikor egyébként ilyen jellegű problémákkal szembesültetek?
Nekem szerintem amúgy nap mint nappal, mert például a Zsófival tök sokat dolgozunk együtt, és szerintem kb. Ugyanannyi ideje vagyunk a szakmában, de hogy én tőle is nap mint nap tanulok, és ez nem feltétlenül amiatt menő, de hogy ugyanabban a szerepkörben dolgozunk, és ugye kicsit azért mi is máshogy csináljuk saját dolgainkat, és szerintem tök hasznos, hogyha tudjuk látni azt, hogy más hogyan csinálja azt a feladatkört, mint mi, és akkor onnan tudunk mi most is nap mit nem tanulni.
Ez én is csatlakozom, tehát a Dórival való közös munkában rengeteget tudok tanulni, és igazából a Danubiusban például egy olyan helyzet alakult ki, hogy a nők jellemzően nem dolgoznak egyébként egy projekten, tehát ebben a nők szervezők, pár kivételtől eltekintve, és ugye egy projekten egy szervező van. Viszont ez olyan szempontból nagyon jó, csinálunk is ilyen tudásátadó workshopokat, más problémákkal kell megküzdenünk jellemzően a különböző projekteken, viszont nagyon sokat segít, hogy ezt meg tudjuk egymással beszélni.
Nekem nem volt egyébként így mentorom az évek során női, aki támogatott volna, viszont azt remélem, hogy egyszer majd valakinek ilyen lehetek az.
Én mindenképp szeretném egyébként megemlíteni, tehát amikor a Danubiushoz kerültem, ugye nem volt igazából nagyon releváns rendszerszervezői tapasztalatom, viszont aki interjúztatóim, Peti és Saci, láttak bennem valamit, és adtak egy esélyt, hogy bizonyítsak, és hogy beletanuljak ebbe a szakmába. És eleinte én a Saci szárnyai alatt kezdtem el a projektekben részt venni, igazából neki rengeteget köszönhetek, mert minden csinyabinyára igazából tanított meg.
Ezt akartam el is egy picit, mondjuk, hogy én amikor idejöttem, akkor nem is nagyon volt más szervező a cégnél, akitől tudtam volna esetleg úgy közvetlen tanulni, és utána, amikor én elkezdtem ugye rendszer szervezőként dolgozni, akkor jött szinte az előbb említett Saci, akire azért tudtam picit hallgatni, csak hát nyilván megint előjött az, hogy egy projektre egy szervező jut, akiknek azért elég sok feladat van egyszerre, úgyhogy nem is nagyon tudtunk együtt dolgozni, de azért pár infomorzsát próbáltam tőle csipegetni, úgyhogy az azért jól jött.
Gondoljunk most egy picit azokra a hallgatóinkra is, akik éppen most kezdenek el az informatika felé kacsingatni, és lehet, hogy éppen egyetemi képzést végeznek, vagy most fognak majd egyetemre menni. Az érdekel engem, hogy van esetleg számukra valamilyen jó tanácsotok a karrierválasztás szempontjából, hogy mire érdemes mondjuk odafigyelniük?
Én azt onnan kezdenem, hogy Zsófi, te is említetted már, hogy a középiskolában ugye a tanárok is meggondolom, hogy egy ilyen általános felfogás, hogy akkor inkább a fiúk mennek informatikai képzésekre, és ez nálunk is megvolt annó, nem, most ez nem feltétlenül a tanár irány volt, de szerintem így az osztályközösségben, nem tudom, volt egy ilyen felfogás, vagy belénkéget, nem is tudom, hogy ez honnan gyökeredzik, hogy infofaktra a fiúk mennek, és akkor a lányok annyira nem is érdeklődtek. Tehát bennem fel sem merült, hogy esetleg arra menjek tovább. És emiatt nyilván, tehát ugye a egyetem választásnál is az egyáltalán nem volt opció számomra, hogy informatikai területre menjek. Én ugye turizmust végeztem, és szerintem ehhez nem tudom, hogy most mi a helyzet, tehát hogy most hogy állnak ehhez esetleg a középiskolások, de szerintem ehhez kell egy ilyen nagyobb, ilyen nem tudom, kulturális változás, hogy ez is egy opció a lányoknak is, tehát hogy benne lehet az, hogy akkor ezt választák, és ebbe az irányba menjenek tovább, mert meg tudják tanulni, mint mondjuk a fiúk.
Én ugye említettem egy konferencián, ahol ez a téma volt fókuszban, ott azt is pedzegették, hogy mik az okai ennek, hogy miért választják a nők kevésbé az informatikát. Ott olyan okokat soroltak fel, hogy egyébként már a gyerekjátékok is ugye másra orientálják az embert, tehát a babázás nem igazán a rosszul struktúrált problémák megoldására fejleszti a skilleket, a fiúknak sokkal inkább a jobb programozható játékok jutnak, és valahogy valószínűleg ez a gyökere ennek a történetnek. Én azt tanácsolnám egyébként a szakmát választóknak, hogy olyan hivatást választanak, ami iránt így szenvedélyt éreznek. Onnantól kezdve nem fáradtság küzdeni azért, hogy előre jussunk, és érdemes megnézni mélyebben is, hogy mit jelent egy szakma. Ezt azért mondom, mert amikor én álltam pályaválasztás előtt, akkor szerintem nagyon-nagyon halvány fogalmaim voltak arról, hogy egy-egy szakmában dolgozni mit jelent. Tehát nagyon sokat segítene, ha egy kicsit a pályaválasztóknak közelebb kerülnének ezek a lehetőségek, hogy megértsék, hogy mit jelent egy adott szakma.
Meg szerintem az is egy fontos dolog itt, hogy az informatika az nem feltétlenül csak a fejlesztési részből áll. Tehát, hogyha esetleg valakit az mondjuk pont nem érdekel, akkor még tök sok más opció van, tényleg akár a rendszerszervezés, akár a tesztelés, akár design, tehát UX, UI design készítés. Rengeteg opció van, és lehet, hogy ez is egy hátrány ezekről, nem feltétlenül csak a lányok felé, hanem hogy ilyen blog erről szerintem mondjuk egy középiskolai szinten olyan túl sok tudás nincs átadva. Tehát, hogy lehet, hogy ezt is lehetne valahogy úgy jobban csinálni, hogy lássák az emberek, hogy akkor ó, ez nem csak ebből is ebből áll. Milyen kompetenciák kellenek ahhoz, hogy valaki akár szervező irányba menjen, akár dizájn irányba menjen, akár fejlesztő irányba, és erről esetleg nagyobb tájékoztatást lehetne esetleg adni.
Picit gondolva azokra is, hogy egyébként még nem a teljes pályaválasztás előtt állnak, hanem akár átképzés alatt tud jár, és nagyon sok példa van, hogy nálunk azért több ilyen kolléga van, aki átképezte magát különböző cégeknél fejlesztővé is például, és nagyon ügyesek, nagyon jól tudnak dolgozni nőként, nem meglepő módon. És szerintem a legtöbb, amit így tehetnek, meg tehetünk mi is, hogyha mi nem fújjuk tovább ezt a lufit, hogy nők az IT-ban, akkor előbb-utóbb ez nem lesz téma. Úgyhogy ne azon keseregjenek, hogy ők nők, és nem dolgozhatnak az IT-ban, meg nem lesznek elég jók, hanem csinálják, tanulják, meg is legyenek ügyesek.
És még annyi, hogy szerintem nagyon fontos, hogy így vállalják magukat a nők, tehát hogy ne szorítsák vissza a nőiességüket, csak azért, hogy elfogadják őket, viszont azokat a viselkedésformákat pedig nem mutassák, ami a sztereotípiákat táplálja. Mármint most gondolok konkrét példákra, tehát azért szokták a nőket azzal vádolni, hogy ugye nagyon emocionálisak, és mondjuk sértésnek vesznek egy munkával kapcsolatos kritikát. Erre azért bevallom őszintén, én is láttam példákat. És a pályám elején szerintem belecsúsztam én is ilyenekből, hogy kicsit jobban magamra vettem munkahelyi ügyeket, mint kellett volna.
Szerintem attól, ha valaki esetleg mégis a sztereotíp női viselkedést hozza, aznak sem kéne feltétlenül hátránynak lennie, mert ő olyan.
Igen, alapvetően a negatív...
Arra gondolok én is, tehát, hogy akár a negatív dolgokra is, hogyha valaki tényleg akár érzelmesebb, vagy jobban magára vesz dolgokat, ő ilyen, és szerintem a férfiak között is nyilván vannak olyanok, akik olyan negatív tulajdonságokat hoznak, amik a tényleg akár a sztereotípiát erősítik, de valami lehet, hogy ott annyira nem érződik ez, hogy akkor ezt told le magadban. Attól, hogy valaki sztereotíp módon viselkedik, ott azon nem feltétlenül kell elnyomni magát, hanem ilyen, és azt is szerintem el kell tudom fogadni.
Ez egy egyetértek, igazából arra gondoltam, hogy a profi kereteken
van,
hogy lehet bármennyire nőnek lenni, csak hogy abszolút. A professzionalizmus megmaradjon.
Beszéljünk egy kicsit a nők jövőjéről az IT-ban. Szerintetek mit lehetne tenni azért, azon kívülni Zsófi már említett az előbb tök jól, hogy nőjön az arány a nőknek, mind az oktatásban, mind a későbbiek során a munkahelyeken, hogyha az informatikát nézzük.
Szerintem az ágazat megismertetése részletesebben a pályaválasztás előtt állóknak, az meg, hogy mennyire a kultúránk része az, hogy tényleg ki mivel kezd el játszani, milyen érdeklődései kezdenek kialakulni, azt nem tudom, azt még nem látom, hogy ez mennyire fog változni, az inkább egy nagyon, nagyon hosszú távú dolog. Esetleg még az lehet, szerintem azért is lenne egy jó dolog, hogyha esetleg az IT-ban is tudnánk növelni a nők arányát, mivel azért ez egy eléggé jövőbiztos munkának tűnik, mert azért, ahogy látjuk, még most is szerintem elég nagy hiány szakmák vannak nálunk, tehát hogy mindig van kereslet az IT-ban különböző szerepkörökre, és emiatt azért egy elég biztos megélhetést tud adni, és ezáltal szerintem, hogyha tényleg azt nézzük, hogy ki mennyire tudja fenntartani magát, jó lenne, hogyha e felé is tudnának menni a nők, és ez egy biztosabb jövőképet tudna adni.
Nem nagyon szeretném behozni az AI-t ebbe a beszélgetésbe, de hogy azt azért érezzük, hogy kicsit hát rendkívül módon át fog alakulni azért az IT-ipar, és az szinte biztosan jelentő, hogy a nagy kreativitásra lesz szükség az IT-iparban dolgozók részéről, ami szerintem nőknél különben alapvetően általában nagy adottság. Ilyen irányba is érdemes lenne formálni a gondolkodást, mit jelent az IT-ban dolgozni.
Szerintem még ennek nagy hozzáadott értéke lehet egy nő életében, vagyha itt tekintjük a családot is, hogy az IT területén nagyon sok lehetőség van a rugalmas munkavégzésre, és ez nagyon sok mindenkinek fontos lehet, és azért kevesebb órában is lehet hasznos munkát csinálni ezen a területen belül. Ezt viszont szerintem nem sokan tudják.
Igen, és nem is az csak rugalmas, hanem részmunkaidőben is.
Igen.
Szerintem tök jól vissza lehet jönni akár, akinek erre igénye van.
Abszolút, meg az is látszik, hogy ez még mindig egy nagyon minimális arány, akár EU-s, akár magyarországi átlagokat nézve, hogy mekkora részmunkaidős foglalkoztatottak számon.
Viszont én erre néztem számot, és nagyon nagy különbség van a férfiak és nők között ebben, hogy jól emlékszem, Magyarországon ilyen 30% a nők aránya részmunkaidőben, a férfiak pedig ilyen 8% körül. És hát ez nyilván a
körülmények.
Ismert okokból fakadnak, de igen, tehát hogy az IT-re szerintem egy tök jó megoldás. És még egy pici Zsófira is elköt, meg arra, hogy azért ez egy elég gyorsan változó iparág, tehát hogy itt azért elég fontos az, hogy fel tudjuk tartani a akár az érdeklődésünket, akár a tudásunkat a változásokkal kapcsolatban, de ezt például szerintem, hogyha valaki éppen visszatér, ezt is akár rugalmasan, akár részmunkaidőben is ezt vissza lehet hozni, tehát hogy önmagadat is tudod képezni, akár otthon, akár olyan időben, ami nem feltétlen tényleg egy 9-től 5-ig tartó munkaidőt.
Nóri említette egy LinkedIn-es megkeresést, tehát egy kicsit felcsig ezt a fantáziámat. Szerintetek egyébként jó irány lehet a kvóták valamilyen minőségű bevezetésre? Tehát mondjuk, ha egy munkája azt mondja, hogy következő naptár évtől 20%-ban legyenek női munkavállalóim, és ez ragaszkodom, az jó irányú változtatásokat fog kieszközölni?
Én azért nem gondolom, mert ez nem egy olyan munka, amit anélkül lehetne végezni, hogy az ember szeretés elkötelezett, és hogyha így ráerőltetjük ezt, hogy már muszáj nőnek dolgozni, nem biztos, hogy a legjobb kollégákat fogják begyűjteni a cégek egy adott pozícióra, hanem mást fognak választani.
Ez pedig tovább növeli a külön férfiak és nők közti különbséget az én véleményem szerint, tehát hogy igazából a képességeik határozzák meg, hogy itt vesz fel egy vállalat, az ugyanúgy valamilyen szintű lenézés a nőknek. Tehát, hogy akit ilyen okokból vesznek fel, nyilván nem érzi magát teljes értékű munkavállalónak adott esetben.
És nem csak ő, hanem esetleg a kollégája is, hogy akkor az még kidarakva már nő, vagy nem.
Ha ezt még kommunikálja.
Ja, én ezt nem tudom, de én sem támogatom azt a kvótarendszert, mert szerintem csak az egyenlő lehetőségeket kell megadni, és azt, hogy tényleg mindenkit az alapján ítéljenek meg, ami az ő képessége és tapasztalata, és hogyha az megvan adva egyenlően férfiaknak és nőknek is, akkor úgyis ki tud alakulni egy fenntartató egyenlőség.
És igen, egy olyan 5-10 éves távlatban, hogy látjátok, nőni fog a nők aránya az IT-ben?
Én azt feltételezném, hogy a UX designerek, elemzőknek a szerepe valószínűleg erősödni fog, így a mesterséges intelligenciával párhuzamosan, úgyhogy ez biztos, hogy fog erre hatni szerintem.
És hogyan tudnátok szerintetek a következő generációkat arra bátorítani, hogy minél határozottabban és lelkesebben viszonyulnak a nők is az informatikához? Éreztek ebben valamilyen felelősséget személy szerint?
Hát nekem olyan túl sok kapcsolatom nincsen a következő generációval, de lehet, hogy lehetne. Tehát, hogy nem tudom, hogy most kinek már mennyire van erre kapacitása, de tényleg ilyen tájékoztató jellegű roadshow-t az ország középiskoláiba vinni, az lehet egy jó dolog lenne, de nem tudom, hogy ebben nekünk úgy személyesen van-e szerepünk. Ha csak annyi van, nem, hogy most ezt meghallgatják, és megerősítést éreznek abban, hogy ez egy teljesen működőképes irány lányoknak is.
Ebből lehet csatlakozni, hogy a tapasztalataink megosztása az biztosan sokat segít. Vannak különböző egyesületek, akik kifejezetten ezzel a témával foglalkoznak, mint a Vimintek, és még számos egyesület mentor program indult már, hogy segítse a pályaválasztás során a nőket. Hogyha itt esetleg részt tudunk venni tapasztalatok megosztásával, az gondolom, hogy segít.
Meg egyébként vannak ilyen direkt női ösztöndíjak is ezeknél az ilyen átképzős intézményeknél.
És most, hogy mondtátok egyébként, lehet, hogy szívesen jelentkeznék mentornak is egy ilyen szervezetben, tehát például ez egy jó út lehet.
Bevéltad meg portfóliónak ezt a beszélgetést többek között.
Igen, csak egyébként szerintem azok, akik, tehát a pályakezdő fiúknak is pont ugyanannyi mentorálásra van szükségük, mint nőknek, és én abban sem vagyok biztos, hogy feltétlenül ezt mindenhol ők is megkapják. Tehát, hogy ezt nem kéne szerintem annyira szétválasztani, és nem látom itt azt, hogy ennek miért kéne máshogy működni, hogy én most egy lányt mentorálok, vagy egy fiút mentorálok. A lényeg az, hogy végén egy jó szakember legyen.
És egyébként erről eszembe jutott, hogy Nóri, te mintha tevékenykednél is egy ilyen mentor szerepben.
Előfordulni. Igen, és egyébként már lányt is mentoráltam, fiút is, és én mondjuk személy szerint nem különböztettem meg őket, mert az volt a lényeg, hogy ügyesek legyenek, és ügyesek is, úgyhogy innét kezdve én nem láttam azt, hogy jól kéne, akkor most így szétválasztani a kettőt.
Igazából a mentorálásnak szerintem még ott lehet szerepe, és szerintem ez főleg talán a nagyobb multinacionális cégeknél lehet egy isú, ha vezető pozícióra pályáznának esetleg a nők, ott vannak olyan cégek, ahol falba ütköznek esetleg, és az, hogy képviseljük jól magunkat, és hogy mit kell tenni az előre menetel érdekében, abban egy segítség, egy coach az biztos, hogy sokat tud segíteni.
Beszéltünk arról, hogy a kvótákat egyikőtök sem tartja jó ötletnek. Vannak esetleg olyan változtatások, amik szerintetek előremutatók volnának, mondjuk egy céges jogszabály, vagy valamilyen munkavégzési, vagy munkatörvénykönyvét illető változtatás tekintetében?
Szerintem az nagyon fontos lenne a cégeknél, hogy transzparensé tegyék azt, hogy milyen előmeneteli lehetőségek vannak, akár szakmai címben, akár bérsávban. Tehát, hogyha objektív célokhoz kötött az, hogy valaki milyen pozícióban helyezkedik el, azzal elég jól kiküszöbölhető ez a gender.
Egyenlőtlenség?
Az egyenlőtlenség.
Ja, hirtelen szerintem a wage gap-re gondolom, szóval őszintén egy nagy probléma, mert talán pont az IT-ban nem annyira.
De.
Oh. Plusz egy kérdés, köszönöm. Jó, erre mindjárt visszatérünk.
De amúgy erre, mondhatom, hogy a EU-ban már erre vannak lépések, azt hiszem kb. A 6 ország már elkezdte ezt bevezetni, hogy azt hiszem 250 fős fölötti cégeknél évente vagy két évente ugye megnézik az átlagbéreket, amik úgy a bérsávokat tulajdonképpen az alapján, hogy akkor milyen tapasztalat, milyen skill-ek, stb. Tehát, hogy minden ilyen nemen kívüli egyéb tulajdonságot összehasonlítva, és hogyha azok egyeznek, és a nemek között mégis van, hogy 5%-nál nagyobb különbség, akkor büntetésre számíthatnak. Tehát, hogy arra kell figyelniük, hogy akkor tényleg azonos munkakörben, azonos feladatot, azonos tapasztalattal ellátó embereknél, meg tényleg legyen meg az egyenlőség a bérekben is.
Mm. És akkor azt mondta, hogy ez például egy jó irány lehetne, akár Magyarországon is.
Tehát, hogyha ugyanazok a tapasztalatok és a munkához való hozzáértés, akkor igen, akkor egyenlő bért kapjon egy férfi és egy nő is.
Illetve szerintem itt az is számít, hogy milyen távon tervezhetnek az adott munkavállalóval, és sok cég úgy van bele, hogy jobban motiválja akár fizetésben a férfi kollégákat, mert nem fognak kiesni 2-3 évre, és jellemzően a vezetők pedig nem nagyon gondolkodnak 2-3 évnél hosszabb időtávban, valószínűleg ez is beleszól.
Hát igen, csak ez is olyan, hogy most attól valaki nő nem feltétlenül fog kiesni.
Persze, igen, csak hogy ez a gyakorlat,
ja, persze,
tehát,
persze.
Ez is okozza valószínűleg a különbségeket.
Beszéltünk itt a jogszabály és az iparági változásokról, amik adott esetben jó irányba tudnák ezt az egészet előre mozdítani. Vannak esetleg kulturális, meg társadalmi változások is, amikre szerintetek szükség volna, és örömmel fogadnátok, ha ilyen irányba menne mondjuk ez a helyzet Magyarországon?
Felmerült szerintem egy tök jó topika, a menstruációs szabadság, ami azért egy eléggé nemi különbség tud lenni. Ennek amúgy utána néztem, és Spanyolországban már bevezették, Magyarországon is azt hiszem egy önkormányzat, hogy orvosi papírral havi egy-két nap, vagy negyed évente egy nap, nem tudom, valami hasonló szám kiadható, mert azért szerintem ez is egy olyan probléma, amiről lehet beszélni, és nagyon nem merünk szerintem erről beszélni, de akinek tényleg mondjuk olyan fájdalmai vannak, vagy úgy éri meg ezt az egészet, hogy az munkaképtelenné teszi, mondjuk tényleg havonta egy-két napra, most, és akkor most nézzük, hogy tök mindegy, hogy mi miatt, de hogyha valaki olyan rosszul van, akkor az kevésbé tud dolgozni, nem lesz akkora progressze mondjuk aznap, akkor szerintem az egy valid dolog, hogy akkor azt valahogy kezeljük úgy, hogy ez egy természetes dolog, és sajnos tényleg van, akire olyan hatása van, hogy az munkaképtelen mondjuk aznapra, akkor erre szerintem beszélhetünk erről, hogy erre hogyan lehetne figyelni és ösztönözni, csak ugye itt megint bejöhet az, hogy akkor emiatt, és ennek a női munkavállalót hátrányban részesítik, hogy akkor van te egy nap nem lesz így pluszba fizetetve.
Én olyat hallottam, egy ismerős cégnél olyan volt, hogy minden munkavállalónak, nem csak a nőknek lehetőségük volt kivenni úgy két nap szabadságot betegszabira, hogy ezt nem kell orvosilag leigazolni, és hogy ezt a nők is tudják akkor így havonta használni, meg egyébként a férfiak is, hogyha valamilyen férfinát vagy a triókat. Csak hogy ne legyünk szerintem.
Ez durván mondjuk.
De nyilván ez kell egy olyan munkavállalói réteg, aki ezzel nem jel vissza, és ezt tudja úgy használni, hogy egyébként tényleg a 100%-ot nyújtja.
És hogyha egyébként még arra gondolunk, hogy milyen társadalmi változások segítenének abból, hogy több nő választ az IT szakmát, ami egyébként szerintem csak akkor választák a nők az IT szakmát, hogyha ezzel szeretnének foglalkozni, tehát ne csak mindenáron, de akkor az oktatásban szerintem egy nagy kultúraváltásra azért szükség lenne, hogy az oktatók is egyenlően kezeljék a fiúkat és a lányokat.
Ez nem pont az IT-ban tényleg a rugalmassága, meg az, hogy bárhonnan végezhető, tehát akár home office-ben is, ez is ezekre a problémákra is tud egy megoldást kínálni.
A beszélgetésünk végéhez érkezünk. Egy olyan kérdésem van még hozzátok, hogyha feltételezzük, hogy ügyvezetők, döntéshozók, közép- és felsővezetők is hallgatják ezt a beszélgetést, akiknek lehet a saját vállalatokat érintően hatásuk és befolyásuk. Mit javasolnátok nekik, vagy mit kérnétek tőlük azért, hogy egy picit élhetőbbé és versenyképesebbé tegyék a munkakörülményeket a nők számára?
Szerintem itt a legnagyobb segítség tényleg az lenne, hogy talán már korábban említettem, hogyha ezzel a témával nem foglalkoznánk, és nem azért, hogy szűnyeg alá söpörjük, hanem hogy ez tényleg ne legyen téma, és ne azon gondolkozzanak, hogy hogy legyen jobb a nőknek, hanem hogy legyen jobb mindenkinek egyformán.
Én ezt egy picit abban challenge-elném, hogy szerintem igen, az nem fogunk varázsütésre elérni arra a pontra, hogy ez nem lesz, vagy ez nem lesz probléma, és addig viszont szerintem meg kell nevezni a problémát, és aktívan tenni valamit az ellen, tényleg akár tájékoztatással, akár olyan gondolatbeli váltásokkal, hogy eljussunk valahogy az egyenlőséghez, de igen, az egy szép pillanat lenne, amikor erről nem kéne már külön beszélni, de addig meg szerintem fontos, hogy valamennyire szóba hozzuk.
Valahogy a lányok vélemények közé állnék be, mivel kettővel tudok azonosulni. Szerintem én úgy foglalnám össze, hogy a vállalatvezetés figyeljen az ember központúságra, tehát hogy nemtől függetlenül is teljesen más emberek vagyunk. A karriertervezésben mindig legyenek tekintettel az adott személynek a körülményeire.
Ez egy szuper végszó szerintem. Nagyon köszönöm Zsófinak, Nórinak és Dórinak, hogy itt voltak velem, és válaszoltak a néha kompromitáló kérdéseimre. A hallgatóknak pedig köszönjük, hogy velünk tartottak. Sziasztok!